Jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntöm a Spirit FM hallgatóit a szerkesztő Gavra Gábor nevében is. Rendhagyó a mai adás, mert ekkora távolságot még riportalannyal nem próbáltunk meg áthidalni. A tetejébe ez egy kifejezetten tematikus műsor lesz, mert egy emberről szól, de rajta keresztül több ország, és a könnyű zene egy nagyon érdekes és speciális szerete is elénk kerül. A vendégem Leslie Mándoki, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Én köszönöm, hogy itt lehetek. Pláne ma, amikor megjelenik az album.
Igen, ugye a beszélgetésünk közvetlen apropója egy album, méghozzá egy magyar nyelvű album, ami esetben nem gyakori, mivel sokkal szélesebb közönségnek szoktál zenét készíteni, jellemzően ugye nem magyarul. Miért magyar nyelvű most ez az album? Magyar képek?
Én tulajdonképpen 25 évvel ezelőtt megjelent a Találkozások című album, ugye a Somlóval, Csálival, nem én, Zoránnal és Csehát és Zsuzsival, és az volt az első magyar nyelvű megszólalásunk, és már akkor is úgy éreztem, hogy milyen szép ez, hogy az a nyelven tudunk muzsikálni a közönségünknek, de nekem volt egy komoly fenntartásom, hogy az, amit mi csinálunk, az hogy fog megszólalni magyarul tényleg nyelvileg. És én túlságosan alázattal és tisztelettel illetek anyanyelvemmel szembe, hogy egyszerűen csak belekordálkodnék. És nekem volt egy kulcsélményem, amikor annak idén diszidálnunk kellett, mert nem kaptunk a kommunistáktól útlevelet. A kultúrpolitika a Csupo Gábort meg engem kiszemelt, hogy majd ott példát fogunk statuálni, és ennek a két srácnak ne vagyunk semmi lehetőséget, még egy útlevelet se. És ugye hát a mai hallgatóknak semmit nem mondta, hogy mi az, hogy diszidálás, az egy kemény dolog. És amikor megérkeztünk egy eléggé badregényes, életveszélyes út után a menekültáborban Németországban, akkor az első útunk, az első este, az természetesen a könyvtárba vezetett. És ott volt egy élete szólóan meghatározott, determináló élményem, ugyanis ott migráns magyar irodalom volt. Költők Ottavából és Sydneyből, Buenos Airesből, Santiago de Chileből, Kaliforniában. És ez nagyon tiszteletre méltó dolog, hogy ezek a srácok magyarul írnak, akik ott születtek, vagy ott élnek, csak az irodalom nagyon rossz volt. Ha most egy srác, aki a Radnótin, meg a Ady Endrén nőtt fel, mint én, és fiatal költőnek készült, és a zene volt akkor még csak a második nagy szerelem, aztán az első lett, és mint dalíró viszont Bródi Jánoson, Dusánon, Demiénen, Horváth Adilán nőtt fel. Hát ez egy elég komoly sok volt, hogy ezektől a Buenos Aires-i magyar srácoktól a nyelv nem élt. És akkor mondtam, hogy Csopogában, meg a Szűcs Lacának, akikkel együtt mentünk át azon az alagúton, hogy én megfogadom az én kompozícióimra csak angolul fogok írni szövegeket, meg kell nagyon jól tanulnom angolul, és publikálni irodalmat meg csak németül, mert a magyar nyelv az olyan gyönyörű, és nem akarom megalázni azzal, hogy én ott élek egy másik nyelvközegben, és akkor ezen a nyelven írok. És ez egy fogadalom volt, ami tulajdonképpen oda torkolt, hogy 25 évvel ezelőtt éppen ezek a nagy szövegírók írták meg az albumot, és hozzátok is közel állom már, hogy Joe tartotta ezt az akkori fogadot, és úgy éreztem, hogy az az egyetlen nagy igazi magyar megmozdulásunk, ami volt, de most megérett bennem ez, hogy pont a Bartóki alapokon írt Utopia for Realist, és tulajdonképpen ez egy annyira aktuális téma, hogy mi az utópiánk, és mi a realizmus abban az utópiában, amiben élünk, és érezzük mindannyian azt, hogy a világ éppen széteső félben van.
No, annyira tömény, ami elhangzott, hogy ezt megpróbálom a szépen szétszedni darabokra. Az egyik, amiről nagyon keveset beszélünk, és a közepe az egésznek, az a megállapítás, hogy a diaszpóra az nem szükségszerűen a kultúra, a tudomány vagy a művészet teteje önmagában csak azért, mert ezt a nyelvet beszéli. Szerintem ez egy nagyon szép, sok szempontból önkritikus megállapítás is, hogy azért, mert mondjuk két magyar találkozik Németországban, Amerikában vagy más helyen, nem biztos, hogy csak azért, mert magyarul beszélnek, ezért magyarul verseket, dalszövegeket vagy irodalmat írni, és a legjobban tudnának. De azt is mondtad, hogy ma egyáltalán nem evidens az, hogy hogyan diszidál az ember. És számomra sem, már az én korosztályomnak sem. Engem az érdekel, hogy milyen volt az a Magyarország, ugye a 70-es évek kellős közepén vagyunk, ami téged arra késztelt, hogy hozz egy döntést, hogy el kell innen menni. Mikor döntötted el, hogy diszidálsz?
Hát mi egy gyönyörű szellemi környezetben nőttünk föl. Ugyanis a diktatúrának volt egyetlen hogy mondjam, a mi életünkre pozitív hatása az, hogy tudtuk, hogy csak a kultúrával, csak a művelődéssel, csak hogyha tényleg elolvasunk mindent, uh-huh. Hegeltől és Kanttól, és mindent meg fogunk tudni, nem csak Dostojevszkit, de azt is. Uh-huh. És tényleg fölnőttünk Goethe és Schiller levelezésén is a nagy magyar irodalmon. Édesapám mondta, hogy a diktatúrát csak úgy fogod tudni leküzdeni saját magadba, hogyha művelt vagy. A tudás az a legkomolyabb fegyver, amit a diktatúra leginkább gyűlöl. A szabad elvűség, a szabad gondolkodás. És ugye a diktatúra mindig azt akarja, hogy mindig mindenki ugyanúgy gondolkozzon, annak az előfeltétel, hogy senki nem gondolkodik. Ugye ez volt a Goebbelsi ideológia, és ezt vette ugye Stalin is át, és ezt tovább perfekcionálta. És édesapám meghalt 16 éves koromban, amikor elvesztett a rákkal szemben a harcot, és azt mondta, halálos ágyam, fiam, a legszörnyűbb a baj, hogy most mennem kell, hogy az unokáimat nem fogom megismerni, de most kérem azt, hogy írd meg, hogy az unokáim soha nem fognak cenzurált újságot olvasni. Akkor mondtam, hát édesapám, ott a vasfüggöny. Fiam, az nem neked szól, az neked menned kell, és éld az álmaidat, és ne álmodd az életedet. És hogyha most azt megkérdezed most 1900-valahánynak a végén, vagy most megkérdezed 2022-nek a végén, az a válasz ugyanaz. Ugyanis egy művész, aki szabad elvű, és szabadon gondolkodó, annak a cenzúra az egy méreg. Na most sokan azt mondják, hogy ezért teljesen nem, de hogy a Koncsuzsi úgy emlékszik rá, hogy ez egy jó idő volt, csak én másképp emlékszem, én másképp éltem át. Én úgy éltem át, hogy cenzúra volt, én úgy éltem át, hogyha valaki a határon át akart kelni, mint én, akinek sose volt magyar útlevelem. Uh-huh. De mindig megtagadták. Azt nagyon lőtték volna. Tehát ez nem volt olyan egyszerű dolog, gyerekek, a kínzás egy természetes dolog volt. Tehát a lehallgatás egy természetes dolog volt. Tehát
ilyen keretek között hogy lehet fölkészülni arra, hogy elhagyd az országot? Technikailag mit kell ehhez összerakni?
Hát ez mondjuk egy műsoridénket teljesen felrobbantó történet, ugyanis édesapám 56-ban pecsi srác volt, és három diák elvérzett a lakásunkba, és ő fölvette azt a géppisztolyt, ami ott maradt tőlük, és lement az utcára, és Molotov koktélokkal, és harcoltak a barátaival az orosz tankok ellen, tehát egyértelmű volt a pártállás az én családomnak, az én ahonnan én jövök, ahonnan én származom. És amikor az amerikai begyűjtötték ezeket a pesti srácok, akik nagyon hangoskodtak, mint édesapám, akkor édesanyám azt mondta, hogy ő nem. Édesapám áthívta az ő nővérét, aki átjött a férjével és a fiával, hogy rábeszélje édesanyámat, hogy neki be kell szállni az amerikai teherautóba. Édesanyám nem akart, és így aztán a nővére szállt bele a férjével és a fiával, és 1975-ben meglátogatták először szülő hazájukat. És neki adtam egy cellofánba csomagolt levelet, amit beletettünk az ő elemózsiájába, 1975-öt írunk, és az ő szendvicsében, hogy amikor Frankfurtban átszáll a Frankfurt Los Angeles-i gépre, akkor vegye ki ezt a zsömléből ezt a levelet, és küldje Svédországba, hogy barátomhoz, aki Molnár Istvánhoz, aki előttünk egy évvel diszidált, és kápolyai fiú volt. Az édesapádék még tudnék, mi az a kápolyai fiú. Ott volt egy olyan nagy központi tábor, ahol a kommunista országból való menekülteket összegyűjtötték. És én azt írtam az István barátomnak, hogy ír nekünk egy levelet Rovinjba, Jugoszláviába, postán maradólag, hogy melyik az a legjobb út, amit ott az éjszakai beszélgetéseken bizonyára kijött az, hogy melyik a legbiztonságosabb menekülés út, ahol nem lőnek agyon. Ez volt a tulajdonképpen, és ott volt, akik kiúztak Jugoszlávián keresztül, igen, és belefúrtak, szóval nem volt ez ilyen egyszerű dolog. És így aztán Csopo Gáborral meg Szűcs Lacával volt piros útlevelünk, tehát a úgynevezett szocialista baráti országok, testvéri országokval útlevelünk. Így aztán el tudtunk jutni, úgy, hogy természetesen senki nem tudta, hogy elindulunk. Tehát, és a mi zenész barátainkat csak úgy tudtuk megvédeni attól, hogy ugyanis 5 év börtönbüntetés járt azért, hogy valaki nem árulja el, hogy valaki diszidálni akar. Hogyha egy egész egyszerűen nem jelentünk meg a koncerten. Most borzasztóan szól ma, de hát így volt, ez volt a legbiztonságosabb.
Lett volna egy fellépésetek, amire nem mentetek
el. Nem, amikor már Jugoszlávia voltunk, és akkor ott megkaptuk ezt a levelet, amit elhoztunk az a piros útlevelünkről, és akkor a Csopo Gábor ott feküdt el a kifejezetten a határnál, és mindent lerajzolt, És így aztán tulajdonképpen három napig figyeltük a határőröket.
De ez milyen csodálatos, hogy a későbbi világsikerű rajzfilmeket rajzoló ember ott még mellettet fiatal srácként az útvonalat rajzolja meg, hogy merre tudtok menni.
Na mondjuk még a következő borítómat is ő rajzolta meg, szóval ezek leszóló barátságok, amik ilyenkor születnek, de hát mondjuk a Bemrakparton született ez a barátság, még évekkel azelőtt, amit ugye a Szűcslaszával és a Benke Lászlóval. Tehát...
És akkor van már egy térképetek, lerajzoltátok, hogy...
Pontosan tudtuk, és tudtuk, hogy mikor jönnek a kutyák, mikor cserélnek, mikor van őrváltás, mikor kártyáznak, szóval valahogy tudtuk, hogy amiről viszont nem tudtuk, hogy ez a 8,5 kilométeres alagút, egy vasúti alagút, hogy ez nagyon szűk a mai, az akkori vonatoknak. És ott a denevérek harcotba repülnek, a patkányok megharapnak, és ez olyan szűk ez az alagút, hogyha jön egy vonat, akkor 50 méterenként van egy beugró, de egy személyre, ilyen vágány munkásoknak, akik a sineket javítják, vagy, és hát oda hármas vagy beugrani, és közben mar téged a patkány a szemedbe egy denevér, és egy centire van tőled a lépcső, akkor még nem hajlottak fel a lépcsők a vonatba, és az egész minden, amit évtizedeken keresztül kidobálnak a vonatba, szóval ez egy eléggé kemény dolog, és amire persze nem gondoltunk, mert ki gondol erre, hogy az alagút, az, abban lehet egy kanyar is, és az alagút kanyarába volt tulajdonképpen a határ, és ott láttunk egy lámpát, és most mi lesz, nem tudtuk. És hogy mentünk, ugye néha úgy nézett ki, hogy a lámpa kialudna, de hát ez nem arról volt szó, csak az a kanyarban volt, és mi, ahogy jár az ember, ide-oda inok a feje. Úgyhogy ez egy elég kemény téma volt, ezt nem lehetett nyegnére venni, egy komoly dolog. És persze megjönni aztán Ausztriában, láttunk egy ilyen kis transformátor házacskát, hogy rá volt, hogy lébezge felé, ez azt jelenti, hogy életveszélyes, én átölelt, nem tudtuk, hogy mit jelent, csak láttuk, hogy német. Ez máshol nem is végződött volna ez a lagút, mint Ausztriában, csak ezzel együtt, akkor megjöttünk. Ez a szabadságot jelentett, tehát aztán később halál előttük magunkat egymás, amikor 10 évenként meglátogatjuk a gyerekeinkkel ezt a helyet, hogy azon életveszélyes, de nekünk az volt az élmény, hogy német.
Na de várj, megérkezel, megörülsz, hogy Ausztria, de mi a következő lépés? Hát ott van egy 20 éves magyar srác, akinek be kéne tudni bizonyítani, hogy ő például jól tud zenélni, hogy ő képes arra, hogy összerakjon produkciókat, de hát ennek a karriernek még a nulladik lépcsőfokánál van, hát nem tudja rólad senki, hogy ki vagy.
Ez nem nulla volt, hanem -10, mert nem volt hangszer. Tehát ez volt a legkeményebb. Úgyhogy amikor most átugrom azt, hogy Ausztriából, Dániából elkaptak, szóval volt még egy-két...
Elkaptak? Ki kapott el?
Hát a határőrség. Tehát illegálisan végigmentünk.
És akkor kidumáltad magad, vagy mit csináltad?
Na hát akkor mégiscsak elmesélem. Szóval Ausztriában nem akartuk, hogy elkapjanak minket, ugyanis Ausztriában semleges volt, és nem írta alá a genfi menekült egyezményt. Ennek megfelelően a brain drain-nek az akkori verziója az volt, hogy fiatal orvos sokat hihatal mérnökeket, hogy Magyarországról megérkeztek 25 évesen, akkor jöttek az amerikaiak, meg az új-zélandiak, a kanadaiak, a svédek, a asztrálok, és akkor vitték el a fiatal mérnököket, meg a fiatal orvosokat. Hát nekik zenész nem kellett. És akkor tudtuk, hogy ott ragadunk egy fél életre, ott voltak zenészek, 8 évig ott voltak a táborban, volt is annak öngyilkos lett. Úgyhogy ezt tudtuk, hogy ezt el kell kerülni. Tehát úgyhogy Ausztriából átmenekültünk Németországba illegálisan, és az sem volt egy egyszerű menet. És akkor meg voltunk meg kicsit sérülve, és utána a Németországban, Dániában, és a dán határőrség kapott el minket, és ők toloncoltak le aztán Németországba, honnan vissza kellett volna akik toloncolni elvileg az első szabad országba, Ausztriába, csak a hál' Istennek olyan szerencsések voltunk, hogy a flensburgi határnál a német oldalon egy kelet-német a népi hadseregből kiúszott ember volt a főnök. És az nagyon rá, nem tudott persze egy szót sem angolul, vagy nagyon-nagyon rosszul, de hát oroszul aztán mind a ketten, mindannyian azt tanultuk sajnos, mint egyetlen idegennyel, hogy megértettük. És ő mondta, hogy figyelj gyerekek, én elintézem, hogy itt maradhatok német, ezzel ne kell visszamenni. Azt mondja, akkor évekig ott vagytok a menekült táborba. És így kerültünk aztán a központi német táborba, és ott megkérdezte tőlünk természetesen a otthon tisztviselő, aki leült, hát ilyen angol, rossz angolsága, kölcsönös rossz angolsága, megtárgyaltuk azt, hogy mi a helyzet, hogy miért jöttünk meg, és akkor fölírta mindenkitől, mind a hármuktól egy ilyen 8 oldalas papírra, egy ilyen hivatalos papír volt, be lehetett x-elni, meg ki lehetett tölteni, és akkor ott utolsó oldal volt, és akkor megkérdezte, de teljesen ilyen, mint hogy ilyen hivatalnok megkérdezte, na és maga mit akar itt csinálni? Magából mi lesz itt? Uh-huh. És nem mondtam, hogy én szeretnék az Ian-en, de azonnal a Jetotából, meg a Jack Bruce-szal, a Cream-ből, és az Ernie Maulával muzsikálni, és ez így írta. És azt mondja, maga nem normális, és írta tovább, azt mondja, de azt mondja, én nagyon zene szerető ember vagyok, és tudja, ezek az egyik kettő, a Jack Bruce, meg az Ian Anderson, azok a British prog rock, hát az angol prog rock, Eddie Mola, meg ilyen jazz, a fusion amerikai, mondom, igen, ez én elképzelésem, már Ben Brockpotton így játszott a zenekarunk, ezt a kettőt szeretném ötvözni, tehát a filigrán, virtuós, szolisztikus a New York-i, ugye a Weather Report, Mahavish New Orchestra, Return to Forever képviselt, és ezt a komplex, intellektuális, szövegorientált, nagyon érdekes, igényes produkciót, mint a Jarotál, vagy a Yes, vagy ez a British volt, tehát a csávó jó, ez a állami alkalmazó jó nagyokat nézett, és akkor hol segítségül fordult a csupogáról, és megkérdezte, hogy maga meg mit akar, azt mondja, hát én meg szeretnék egy stúdiót alapítani Hollywoodba, az, ami egy magyar embernek a dolga, és ez aztán a világotnak új vize. Hát az ő első világsikere volt a Simpsons, igen. Aztán, úgyhogy. Hát az alapító tagjai pedig a Mándoki Szolmicnak az Ian Anderson, a csatotából Jack Bruce, a Cream, meg az Eddie Mahola.
Beszélünk majd erről, mert ez egy nagyon, tulajdonképpen... nagyon érdekes kémia, amit létre tudsz hozni az emberek között, de még ott vagyunk Németországban a táborban.
De csak ne haragudj, hogy tudod, de tulajdonképpen semmi másról nem volt szó ott, mint arról mondtam, hogy édesapám azt mondta, hogy éljem az álmaimat, és ne álmodjam az életemet, úgyhogy erre aztán nem tudod, mit mondani az alkalmazott, azt mondta, hogy jó, hát akkor tesz volt.
Na jó, de innen még nem rögtön egy stúdióba mentél összehozni a zenészeket?
Ne, persze nem, nem volt egyszerű, mert hát nem volt hangszer, és úgyhogy az első munkánk, hát az én munkám volt, a Lacának nem volt rögtön, én doboltam a Schwab utazó színház, nem a Dérinél színház, olyan volt a Schwab utazó színház, minden nap máshol, és ott dobos megbetegedett komolyabban, de a kórházba került, és akkor mondták, hogy hát, tud maga Okottát olvasni, mondom, hát persze, hát jó, ezek a kelet-európaiak, ezek mindent tudnak, és akkor beültem, és akkor és úgy kerestem meg az első bár ez a márkát, ami utána ki tudtunk fizetni egy ilyen az első részletét, hogy tudtunk benne egy Hammond orgonát, meg dobokat, meg énekfelszerelés, és azzal 6 hónapig kocsmáztunk. Uh-huh. Klubok, kis rockklubok, meg ilyen, de hát tőkemény volt, és hát a Lacával együtt úgy 300 márkát engedtünk meg magunknak életre, kettesben, abban minden benne volt, a kaja, hogy mindent visszafizessünk, és vettünk egy nagyon-nagyon öreg buszt, a 380 ezer kilométerre, és bepakoltuk ezt a pokoli hangszereket, nagyon-nagyon drága, a legjobb dolgokat vettük meg, bevekor is megjöttünk Münchenbe így, amikor visszafizettük ezt a, jártuk egész Németországban, minden, és akkor ez volt mögöttünk, és ott most 76 eleje volt, és felhívtam Klaus Doldingert, vagy a Passportnak a híres szaxofonosát, és mondtam, hogy Klaus, én vagyok az a magyar fiú, az a hosszú vagy bajszos gyerek, aki emlékszem itt Bledbe, ott a Jugoszláviában, úgyhogy mi lenne, hogy ott tudnánk találkozni, mert most megjöttünk Münchenbe. Hol vagy te, Münchenbe? Disszidáltam, igen, egy alagúton átjöttünk, és hát akkor nincs hangszeretek, mondom, már van. Jó, hát akkor hol vagytok? És akkor mondta, hogy oké, 3 óra ott van, és egy telefonfülkébe álltam, és egy kávézóba találkoztunk, és az én élettörténetemnek nagyon fontos része, hogy ő fölírta 3 oldalon, hogy hova kell menni. És be is ajánlotta. Mondta, hogy holnap végig telefonálom a stúdiókat, és összes stúdiómenedzsert, hogy itt vannak a 2 magyar gyerek, minden tudnak, jól olvasnak ott, tehát még a...
Bocsánat, ha ez egy sorozat lenne, akkor a cliffhangernél kéne megállítanom, most jönni fog egy szünet, és mindenki nagyon-nagyon izgatottan várja, hogy hogyan folytatódik a történet. Jó? Kis szünetet tartunk, de jövünk vissza. Folytatódik a Spirit FM-en a Ceglédi kérdezi, továbbra is Leslie Mándoki a vendégem, és egy nagyon érdekes sztori közepén szakítottuk meg a beszélgetést. Szóval a lényeg, hogy ott vagytok, és mi történik?
Hát ezek után azt mondja a Klasz, hogy ha beviszlek titeket a stúdióba, akkor azt kell játszani, amit kérnek tőled. Mondjuk ezt nem tudtuk, hogy a szocializmusban ez ilyen volt. És hát akkor bedolgoztuk magunkat stúdiózenésznek. És gondoljatok bele, hogy Münchenben akkor ott élt a Queen, Freddie Mercury müncheni volt akkor. Uh-huh. Ugye Rolling Stones ott volt, a Deep Purple ott volt, Elton John vett ott föl három. A Donna Summer, az egész 42 óriási stúdió, és ugye New York, Los Angeles és London után München volt a Munich Sound, ez volt az a Disco Sound, a Bonnie M, ez mind müncheni dolog volt. Úgyhogy belekerültünk ebbe az óriási fogat, mi voltunk a New Kids on the Block. Uh-huh. Ők voltak az új fiúk, és csináltuk. Úgyhogy tulajdonképpen nagyon jó dolgunk volt, mert nem mind művészeknek, hanem mind nem kézműveseknek. Letették a kottát, játszani kellett, kész. És jó kellett, és nem kellett hozzászólni, és a másik oldalán voltunk az ablaknak a stúdióban. Tehát mi voltunk. És utána lejátszottuk, utána összepakoltuk a dolgot, mentünk tovább. És ez egy érdekes idő volt, de művészileg nem volt igazán komoly kielégítés. És akkor összespróbáltunk annyi pénzt, hogy kezdtünk démokat csinálni. Ez ilyen vászlatokat, uh-huh. hogy ma már amikor a digitális világban mindenki elkezd otthon producálni, de akkor is vászlatokat, négy sávos.
Igen, ami szalagra vettétek fel.
És akkor pokoli drágák voltak a stúdiók, mert a produkció, ugye. És egy ilyen démóval elmentem az összes lemezszékhez, és többek között oda is, ahol a Genghis Khan uh-huh. éppen készült uh-huh. Volna. És de a labelnek a főnöket, a lemezcég résznek a főnök ajánlott nekem egy lemezszerzős, egy ilyen progresszív rock albumra, és mondta, milyen jó, és csak bejött a producer, aki az egész cég volt, meg a stúdiók, és azt mondja, te figyelj, nem énekelnéd le nekem ezt a notát, az a Genghis Khan volt. Uh-huh. Mondom, nem.
Sejtem, hogy miért.
Táncolni, meg de egy zenész nem táncol, meg szóval, és akkor meg németül nem akartam énekelni, mert még nem beszéltem elég jó németül, és uh-huh. mondtam, saját nótákat énekelek, nem. És hogy nem igazán. Aztán mondta, hogy Grand Prix, mondom, oké, az autók azok mindig érdekeltek, és egy kicsit, és azt hittem, hogy az autóversenyről van szó, de hát nem arról volt szó, hanem Eurovision de la Chanson. Mm-hmm. Úgyhogy ez egy ilyen véletlen volt, és aztán mondta, hogy miután nem tudott engem megvenni, azt mondta, hogy figyelj, te egy ilyen kelet-európai álmodozó vagy, azt mondja, egy ilyen feleségem, pozsonyi volt a felesége, úgyhogy azt mondta, a feleségem is ilyen mindig valamilyen olyanokat olvas, amit én nem értek. Meg mindig valami olyasmiről beszél, amit én nem tudom, mi az. Egyszerű fószer volt, és azt mondja, figyelj, amikor 3 hétig a spanyol villámban nyarolok nyáron, akkor megkapod a stúdiómat, és az egyik legjobb stúdió volt Münchenben, és mondom, jó, hát akkor leénekelem, azt mm-hmm. nem gondolom, mert ez egy, mert akkor elindult.
Tehát, hogy bartert kötöttetek tulajdonképpen.
Bartert kötöttünk, mm-hmm. igen. Hát sose tartott több a bartert, mert az Genghis Khan number one lett.
Igen.
Igen. De ez volt egy kis visszalépés a karrieremben. De
ott igazából, tehát látszott, hogy kilóksz, nem?
Hát, hogy ne, ezt mindenki tudta. És amikor eléggé szenvedtem is a dolog miatt, úgyhogy, és akkor a Bertelsmannnak a főnöke azt mondta, hogy figyelj, Leslie, csináld ezt meg, csináld végig, mert nekünk van itt egy problémánk, ami ezzel így anyagilag megoldódik. Azóta is ilyen Bertelsmann gyerek vagyok, amiatt. Mm-hmm. És, de hogyha ez az év lement, akkor elviszlek New Yorkba. És ott bemutatlak mindenki.
Igen, csak szabad ne feled nekem, tehát például van a Rocking Son of Genghis Khan, ott látszik a legjobban a kontraszt, hogy akarnak valamit ők csinálni, és amikor te mész előre, akkor az meg egy másik szám tulajdonképpen. Ugye?
Pontosan.
Na, és mi történik New Yorkban?
Hát New Yorkban az történt, hogy az a legelső session, amire beállottak, így nagy főnökök, Anthony Jackson ült benne a control roomnak a végén, aki ugye a legtöbbet felvett basszista Grammy albumokon, mm. ugye Paul Simon, Steely Dan, Bee Gees, Herbie Hancock, Chick Corea. És benül, és sötét van, és azt mondja, hogy boy, what was your father doing 56 in Budapest? Mit csinált édesapád uh-huh. 56-ban? Mondom, hát a harcolt pesti srác volt. Azt mondja, és mi a lelki kapcsolatod Bartók Bélához? Mondom, hát ami egy pesti srácnak lehet, Mikrokozmos, és azt mondja, melyik a kedvenc vonós négyes műve Bartóknak. Elkezdtünk egy picit beszélni, de aztán elvágta a szót, azt mondja, menj ki, és játsszál. És uh-huh. Let the music make the talking, legyen a zene a beszéd. Kimentem, tök egyedül volt, leültem a dobhoz, és kellett nyomni. És azt nézte, oda felállt, oda ott a keverőpulthoz, beívta a hangmérnököt a kantinból, és a menzáról, és akkor azt mondta, akkor játsz egy kicsit ilyen tempót, meg olyat, meg ilyen, meg kicsit swinget, egy kicsit egy groove, kicsit funk, ez meg az, kicsit ilyen rock beat, ez, jó van akkor, azt mondja, akkor maradunk. És akkor 2-3 óráig így el, nem is dolgoztunk igazán, és azt mondja, akkor elmegyünk most hozzám Hálembe, és elvitt haza hozzá Hálembe. Uh-huh. És
ott láttam, éjszaka van.
Ott, igen. 3-4 óra uh-huh. éjszaka. Uh-huh. És ott láttam a legnagyobb Bartók vonós négyes gyűjteményt. Máig is.
Aha, hát akkor neked tulajdonképpen a belépőd az ő tudása is volt ebbe a dimenzióba.
Ez. És akkor onnan jött Eddie Mola, Max Turn, és akkor átmentem Los Angelesbe, ott a Chaka Khan, a Lionel Richie, akkor visszamentem Londonba, Amy Stewart volt akkor a élettársam, és akkor ott dolgoztam a Nickel Show-val, meg a Cutting Crew-val.
Mikor történik meg először az, hogy azt mondod, hogy jó napot kívánok, én vagyok a karmester, producer, ha úgy tetszik, és szeretnék egyébként máshol főszereplő embereket leültetni együtt, hogy hozzunk létre valami teljesen újat. Hogy senki nem az attitűdjét, hanem mindenki az együttműködést hozza.
Hát ez nem is volt annyira őrületes, mint ahogy aztán mostani szempontból is kinézt. Uh-huh. Én elkezdtem beszélgetni ezekkel a Atya Úristeneivel uh-huh. a rockzenének. Tehát az ilyen rendezőben...
Igen, azért mondom, hogy mindenki főszereplő a maga helyén egyébként.
Teljesen egyértelmű. És akkor mindenki mondta, hogy ez erről szó se lehet. Uh-huh. És akkor értettem, hogy ez egy olyan álom, ami nem fog megvalósulni.
Mit mondtál nekik, hogy mit akarsz csinálni?
Hát mondtam, hogy az én vízióm az, hogy a jazz-tál kompozíciók, azok szuperek, csak hát a zenészek nem olyan virtuózok, mint aha. az amerikaiak. Tehát a szólista az nem olyan, mint Max Stern, vagy Randy Brecker. Uh-huh. Vagy. Uh-huh. És akkor, de mondom, én olyan nótákat írtam, amik olyan komplexek, mint az angol prog rock, de viszont annyira kívánják a virtuózitást, mint az amerikaiak. Uh-huh. Akkor ez elkezdte őket érdekelni. Ez az őrült magyar gyerek itt ilyen teljesen megvadult dolgokkal jön, hogy így, meg úgy. És akkor innen kezdődött a levezetése ennek a fajta zenének, amit nekem a Jam együttes arról a csopogában csinált a vizualitást, már uh-huh. ott is ezt játszottuk, tehát ennek az ötvözetét.
Igen, az ugye, még a Belgrád rakpart.
Igen, Bem rakpart.
Vagy Bem rakpart,
bocsánat. És adom engem a Szakcsi fedezet ott föl, uh-huh. ugye, ő hívott föl először a Rákfogó színpadára, meg ő szállt be hozzánk a Jam együttesbe. És úgyhogy így aztán kialakult, és akkor mikor ezek nóták megszülettek, the music make the talking, tehát ez az alapja az egésznek, hogy a zene jó. Uh-huh. És akkor tulajdonképpen innen már nem volt annyira nehéz, csak megint csak a pesti srác nem értett az egésznek az összefüggését. Ugyanis két dolog volt, hogy azt én azt hittem, hogy ezek mindannyian ismerik egymást. Uh-huh. De hát nem. Úgyhogy nálam a stúdióban aztán Münchenben, mikor mindenki odajött, ott volt a nagy megismerkedés.
A Mándoki Facebook.
És aztán a másik aspektus, amit nem értettem akkor, most már teljesen tudom, miről van szó. Azt mondja, az ilyen rendezőn, figyelj, Leslie, ez így nagyon jó, csináljuk, hát 80 millió album után stadionokban játszott, akkor azt mondja, hogy csak egy feltételem. Ez egy vérszerződés, hogyha most itt 18-an a Supertramp, a Toto, a Blood Antis, Jethro Cream, Amazon Lincoln Power, Deep Purple-nek a kulcsemberei összeállnak, itt a te vezetésedet, akkor egy dolog van, amit kikötünk. Néztem, hogy most mi lesz ebben, azt mondja, soha nem vehet egy menedzser, egy labelfőnök, vagy egy koncertszervező részt az egészben. Mindig csak direkt kommunikálunk, semmi titkárság, semmi, minden egymással. Akkor még nem volt e-mail, még fax volt, meg telefon, uh-huh. és csak akkor tudni kellett, hogy milyen név alatt van ki, mikor, milyen hotelba. Úgyhogy, és akkor ebben megállapodtunk. De rákérdeztem így a vacsora asztalnál, hogy miért, ez miért fontos, és azt mondja, figyelj, A menedzserek másképp gondolkoznak. Ők azt hiszik, hogyha összeáll valószínűleg legnagyobb szupergrupja a világnak, akkor ők azt hiszik, hogy az ő művészükről elvesszük a fényt. Uh-huh. Pedig itt mi egy új fényt generálunk itt mindenkinek, mert egy más zene lesz, nem az, amit a Csetota játszik, vagy amit a Cream játszik, vagy amit a Supertramp játszik, vagy de ezt mi művészek értjük, a menedzserek nem fogják érteni. Uh-huh. És azt mondja, én nagyon szívesen játszok veled, Leslie, meg csináljuk meg mindent, de nekem nincs arra kedvem, hogy most akárkivel
ezen ennek az bizony... üzleti része is bejöjjön. Hányban járunk most? Ez melyik év körülbelül?
Ez 30 éve volt.
Igen, igen. Mit tudsz te ekkor Magyarországról? Van-e képed arról, hogy mi történik nálunk?
Hát majdnem semmit.
Ugyanis, mikor? Mondjad.
Ugyanis ez egy olyan... vagy tehát mondjuk 30 évvel lett már igen. Uh-huh. Szóval 89-ben született az első született lányom, úgyhogy de akkor rengeteget könnyeztem a német meg az amerikai tévé képernyőjel. Uh-huh. Láttam ezt, hogy ez a Magyar Szabadság vágy, ami még édesapám, mint Pesti srác 56-ban géppisztollyal kezében vállalt fel, ez tényleg ledönti a vasfüggönyt, és tényleg ledönti a berlini falat. Uh-huh. Úgyhogy pokoli büszke voltam a honfitársaimra, de én akkor már kim voltam a biztosban, szóval ezt ti csináltátok. Ez nem az én győzelmem volt, hanem az egy ideológiának a győzelme volt, aminek én is a képviselője vagyok, de ezt a bátorságot tényleg az akkori generáció, aki itt volt. És emlékszem még jól, nagyon jól, amikor 89. június 18-án a Hősök teréről közvetítés volt a német tévébe, és este megkérdezték a német kormánypártnak a vezetőjét, Oscar Lafontaine-t, hogy ott egy fiatal diák vezető azt mondta, hogy az oroszoknak ki kellene vonulni. És mondta, hogy ilyen marhaságot csak valamilyen kelet-európai őrült mondta, tehát természetesen soha nem fognak kivonulni, és a berlini fal már. Na, ez a diákvezető az Orbán Viktor volt, és az Oscar Lafontaine meg be kellett látni, hogy pár hónappal később ledőlt a német a berlini fal is. Tehát itt a történelem a Magyar Szabadságvágy oldalán volt.
Mikor jössz újra Magyarországra?
Hát akkor éppen nem, amikor, ha nem akkor lettem volna édesapa, tehát nem akkor született volna, akkor állandóan itt lógtam volna.
Világos.
De így legalább egy tévét, nem egy tévét, hanem egy videócsapatot leküldtem a határa, és olyan szerencsém volt, hogy ők vették fel a legelső, amit aztán oda ajándékoztam a tévéknek, mondom, gyerekek, ez a legelső
mit áttörés. Mit
rögzítettek? A legelső áttörés.
Aha, és azt a te videócsapatot vette fel.
De ez német srácok voltak. Mert pont azt az áttörést, amikor még a trabantokat, meg a vadbogokat a határon ott hagyták a
viszont magyar oldalán. Viszont az ember már átment.
De az ember már, és nem is úgy, hogy fölhúzták volna a sorompót, hanem úgy, hogy az olyan WC átjárón, ahol az osztrák meg a magyar határőrök együtt mentek pisilni, ott ment. Szóval nagyon, és akkor ez valamikor aztán 10 évvel később meg is kerestettem, szóval csináltuk is ebből aztán egy dokumentumfilmet a német tévének, hogy azokat a németeket, akik egész életükben nagyon-nagyon hálásak a magyaroknak. Azért.
Van itt egy kontraszt. Tehát eltelik 25 év ahhoz képest, hogy te azt mondod, hogy te nem tudsz élni, mert nem hagynak alkotni, mert nem adnak útlevelet, mert nem tud azt csinálni, amit a szíved diktál. Mit gondoltál, mi a legfontosabb feladat, hogy az akkori 25 évesek már ne menjenek el?
A szabadság. Mindenki. Uh-huh. És ez egy nagyon érdekes híd a mai helyzethez, ugyanis most a világjárvány, háború, világgazdasági válság, most van megint egy olyan szituáció, hogy a gyerekeimnek azt kell mondanom Németországban, meg Amerikában, hogy lehet, hogy nem tudják a honlapukat átlátni. Uh-huh. Eddig azt tudtam mondani, mondjuk 5 évvel ezelőtt, hogyha felkezd korán reggel, és elég sokáig azt csinálod, amit kell, akkor megvan oldva a probléma.
Igen, a német gépezet az működik megelőre. Igen.
Na most itt is így volt. Tehát 89-ben elindult, és mert az ember a kezébe vehette a sorsát. Most ez a szörnyű háború, ez megint csak kiveszi a sorsot a kezünkből. Tehát éppen ezért a rockzenének, mint nekem is, nagy komoly felelősségem van ebben, ezekben a vészterhes időkben, hogy reményt adjunk, hogy ezen a hosszú, fekete, szörnyű, sötét alagútnak a végén álljunk a fáklyával és világítsunk. Ez nagyon-nagyon fontos.
Igen, meséljük is majd el, hogy most mit üzensz, de ugye neked volt ezt megelőzően 25 éve már egy magyar nyelvű lemezed. Arra miért gondoltad, hogy szükség van?
Az nem is igazán úgy volt, hogy én gondoltam volna, hanem az tényleg úgy volt, hogy voltak barátok, mint a Márkus Zsolt, akik úgy érezték, hogy ez a történet nem lett elmesélve, hogy a Mándoki ott nyugaton tulajdonképpen egy elég komoly karriert csinált az ő szempontjukban, és hogy ezekkel a csodás, ikonikus legendákkal játszik. És nem, Hegedűs László, Rózsa Pisti, sokan voltak, akik úgy érezték itt Budapesten ülve, hogy itt van egy sztori, ami nincs elmesélve. És akkor így összejött, hogy az előttem lévő nagy generáció, tehát akikre én, mint kisrác fölnéztem, Demián Ferenc, mint Csáli, vagy a Zorán, a Somló persze, vagy a Csehács, és így jöttek aztán ki hozzám, és akkor kiválasztottam az első két Mándoki albumból azokat a nótákat, amikre aztán megírták a srácok a magyar változatot, és akkor ebből lett az, ami lett, és én csak úgy néztem, hogy hupp, első helyzet lett a magyar listákon, tehát itt is van ennek azért elismerése.
Hát ők meg rád csodálkoznak rá, tehát gondolj bele, tehát, hogy ami veled megtörténik 75-ben, meg 75-től még pár év, hogy rácsodálkozol a nyugatra, most kijönnek hozzád ezek az emberek, és ők csodálkoznak rá, hogy itt van egy ember, aki mennyi mindent csinál.
És hát mondjuk persze megkérdezte aztán a Somló, te ez az a mikrofon, amiben itt a David Clayton Tomás is énekel, meg a csak a Kán is. Mondom, igen, ez az a mikrofon. A Phil Collins, meg a Lionel Richie, mondom, igen. Hát ez a... Úgyhogy persze, benne volt egy mágikus dolog ez egy.
A mostani lemez kapcsán pedig el is mondod, megnéztem még az Instagramon is volt ezzel kapcsolatban a videót, hogy hosszú idő után először lámpalázad van.
Igen, mert magyarul megszólalni ez mindig egy más dialektikus kategória. Ugyanis ez az anyanyelvem, ez a hazám, én egy pesti srác vagyok, de engem annyi elismerést kaptam Los Angeles-től New York-ig, Londontól Berlinig, de én ott vagyok otthon. És most, hogyha ez egy ottani srác, mint én, hazajön, ahol viszont nem él, tehát én, de itt vannak a gyökereim. Tehát egy pesti srác maradtam, de máshol vagyok otthon. Tehát ez egy kicsit otthonról hazafelé dolog. És természetesen mondok egy egész egyszerű példát. Hogyha egy amerikai kritikus mondjuk az aktuális lemezre Utopia for Realist ír, általában az összes kritika az úgy van fölépítve, hogy először arról írnak, hogy ha valaha is volt a rocktörténelemben egy szupergrup, akkor ez az. Ez az egy első bekezdés. A második bekezdés az az, hogy milyen érdekesek a kompozíciók, a harmónia világ, a melódia, hogy olyan poposak a melódiák, de olyan jazzesek a harmóniák. A harmadik bekezdés az, hogy a produkció, hogy analóg, meg hogy milyen érdekes az egész virtuózitás ennek. A negyedik bekezdés a leghosszabb. Az arról szól, hogy a Mándokinak az angol nyelvezete milyen érdekes, és hogy mennyire más, és hogy mennyire értékes. Akkor, hogyha ez a riportban van, tehát, hogy beszélgetünk amerikai vagy angol rádióban, akkor meg is kérdezik, hogy honnan jön ez. És akkor mondom, hát azért gyerekek, mert én a Dusánon, meg a Brodin, meg a Demjénen, meg a Horváth Attilán nőttem fel, és akkor ezek kik ezek? Mondom, ezek magyar rock költők, mondom, akik lényegesen nívósabban írtak, mint az amerikaiak, meg az angolok valaha is.
Nem egy Love Me Do-t adtak.
Hát nem, az egy komoly. Na most én, az ő munkásságuk volt az számomra az irányvonal. Tehát az a... Na most, amikor én csak angolul írok, tehát a fogadalmának megfelelően meséltem, mint a táborok volt, hogy szóljon, ez megy magyarul. Tehát a lámpalázás jogos, mert hogyha neki megyünk ennek magyarul, hogy teljesen más a sok minden szempontból, de egyébként kézműves szempontból is. Ugye? Tehát az angolul sok minden sokkal egyszerűbb. A magyar prozódia, a magyar frazírozás az más. és vannak, akik nagyon jól csinálják, ez magyarul nem mindenki. És én természetesen szeretnék azok közé tartozni, hogy a közönségünk úgy érez, hogy azt mi jól csináltuk. És úgyhogy természetesen ebben benne van az, hogy az ember hazajön, ennyi aranylemez a falon, Amerikából, Angliából, Németországból, és akkor letesz valamit az asztalra. Én nem mentem át itt sok mindenen, amint ti átmentetek, és most hozzászól az aktuális világválsághoz, erről a vészteres idők, amiket élünk, hogy nyakunkban van ez a teher, és akkor megtalálom azt a szót, azt a hangot, ami azzal a tisztességgel, azzal az alázatos szeretettel releváns abból a szempontból, hogy a közönségünk a tenyérén hordott minket évtizedeken keresztül, és most mi ezzel tartozunk, uh-huh. ezzel az alázatos szeretetből valamit visszaadni.
Hogy választottad ki, te választottad ki személyesen, hogy kik énekeljenek ezen az albumon?
Hát ez természetesen.
És mi alapján döntöttél?
Hát Szakcsi is beleszólt.
Igen, mert ő a mentorod volt tulajdonképpen.
Teljesen. És hát ugye Mezőmisi, Pápa Jóci, Karamell, tehát a fiatalok, akik nem is ismertem. Tehát uh-huh. a Mezőmisit az New Yorkba rohantam két stúdió között, csak jött az iPhone-on, és akkor feltettem a felhallgatót, és belegondolom, hú, nagyon jó. A Pápa Jocit, azt Londonban, stúdióban dolgoztam, Abbey Roadban dolgoztam, és akkor jött az iPhone, persze nem tudtam, amiben meghallgatni, akkor ebéd időben kiültem, a kantinban meghallgattam fülessel, és mondta, hú, mondom, a Jocsi nagyon jó. Karamell is ugyanez volt, tehát Karamell marra jó, csodálatos. És a mélységet adtak az egésznek. Hát Ákos persze jól ismertem, mert amikor a Disneynek voltam a zenei igazgatója, és a Tarzannak kerestem a magyar hangot, akkor a Ferenc Kressz beajánlotta hozzám az Ákost, és akkor Ákos küldött egy verses kötetet saját magától. És mondom, hú, ő lesz a szövegíró, tehát akkor magyarra át kell tenni. Ő magyarította akkor a Filkonésznak a dolgait, én voltam az ennyi igazgatója, aztán később a Brother Bear-nek és a Mackó testvérek aztán magyarul, és az, úgyhogy ő megvolt nekem, és tartottuk is a barátságot. Zsédát jól ismertem, mert valamikor az Adihoz egy 16 évvel ezelőtt csináltam az Adinak egy videó, ahol a sétát kérte fel ezt elénekelni, és megmaradt a kapcsolat, úgyhogy őt is, a lányomnak a magyar hangja, úgyhogy ment, hát Charlie az egy régi haver, tehát egyértelmű, aztán a Michael Joe még bedobta a Takács Tamást, akinek nem volt meg, mert hiányzott még a Chris Thompsonnak a magyar hangja. És akkor így jött be a régi lázadók, azt aztán ünnéket.
Van egyetlen perc még a műsorból, amit szeretnék közszolgálatívá vagy közhasznúvá tenni, hogy mondtál most csomó sikeres, Magyarországon sikeres előadót. Mi lenne az ő dolguk, hogy Leslie Mándokival összevethető ismertségük legyen a nemzetközi szférában is. Tehát egy mai 20 évesnek, 30-asnak, inkább 20 évesnek mit tanácsolná? Mi az ő dolga, hogy szintén New Yorkban is tudják, hogy ki ő?
A gyerek, megmondom őszintén, ezt én nem tudom optimálisan megválaszolni, mert én mentem az utamon.
Igen, hát neki már nem kell egy jugoszláv alagúton átmenni.
Neki már és lehetséges, hogy ez egy olyan dolog, hogyha annyira nem kell annyira megküzdeni a dologért, akkor nem is olyan egyszerű. Tehát ezt inkább úgy fogalmaznám, hogy a gyerekeimnek mit mondok. No. Ugye az édesapának két feladata van. Mély gyökereket adni a gyerekeknek, és erős szárnyakat. De viszont a gyerekeimnek az a pehjük, hogy egy híres édesapjuk van. Uh-huh. Na most ők úgy nőttek föl, hogy jöttek velem már Mózes kosárba, és Michael Jacksonnál Neverlanden parkoltam őket, még én a Phil Collins-től a Los Angeles-ben dolgoztam, minden ezt csodál. Hát ők így nőttek föl a világsztárokkal, nekik olyan természetes volt, hogyha valami a lányor, hogy nálunk lakik, persze az nekik. Na most persze a sok tínédzser sztár, akik itt nem ismertek, német tínédzser sztárokat, ott, amikor ők tínédzserek voltak, ez egy része volt az ő életüknek. Na most nekik mit mondok? Azt mondom, hogy én szeretnék egy olyan fa lenni, ami nem ad árnyékot, hanem egy föl lehet menni, és egy kilátó torony. Úgyhogy most, hogy ma 20 éves magyar művész eljönne hozzám, és azt mondaná, hogy figyelj, Leslie, mi a te tanácsod? Akkor azt mondanám, hogy alázat a zenével szemben, alázat a közönséggel szemben, szorgalom, megbízhatóság, emberi értékek, és azt, hogy mi a napos oldalán járunk az életnek, mint zenészek, azt mi csak a közönségünknek köszönhetjük.
Na hát akkor én meg neked köszönöm, hogy mindezt elmondtad, és köszönöm a közönségnek, a rádió hallgatóknak, hogy velünk tartottak ebben a bruttó egy órában, és a szerkesztő Gavra Gábornak is a munkáját. Maradjanak továbbra is velünk, viszonthallásra.
Köszönöm, hogy itt lettem.